Köszöntök én is mindenkit szeretettel, sok kedves ismerőst is látok, és új arcokat is. A téma, amivel foglalkozunk, az minden embert izgat szerintem, mindenkinek fontos téma, hogy vajon teremtés vagy evolúció. Ez az előadásunknak a címe is, és olyan alapvető kérdés ez, ami meghatározza a létünket és életünket, mert hogyha vak véletlen határozza meg, akkor sok értelme nincs az életünknek, csak úgy érdemes éljük le. De hogyha van valami értelmes oka, akkor minden bizonyal értelmes célja is van. No, de hát induljunk el a témánkban, és nézzük meg, hogy milyen probléma vetődik fel, honnan indul ez az egész kérdés. Én is gondolkodtam, hogy hogyan lehetne felvetni a problémát, és én onnan vetette fel, onnan indulok el, hogy egy National Geographic cikkből, ami 1976-ban jelent meg, itt látjuk a forrását, a következő sorokat olvashatjuk. És úgy gondolom, hogy mindannyian, akik nézünk természetfilmeket, tehát egy olyan cikk ez, érdemes figyeljék meg, hogy önökben nem indulnak el kérdések, amikor ilyet olvasunk, hogy érdekes példája a média evolúciós meséjének, írja Harun Yahya, az Evolúciós Család című könyv szerzője, hogy a bálna például szerintük hogy alakult ki. A bálnák kialakulása 60 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor négylábú szőrös testű emlősök élelmet keresve a tengernek vették az irányt. Ahogy telt múlt az idő, szép lassan átalakultak. Hátsó lábaikat elvesztették, melső lábaik uszonyokká alakultak, a szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacszerű bálnabőr vette át. Orjukaik a fejük tetejére kerültek, a farok tovább fejlődött, kialakult belőle a bálna farokuszonya, a teste pedig fokozatosan megnőtt a vízben. Mint ahogyan semmilyen tudományos alapja nincs a fent elmondottaknak, mondja a szerző, úgy a természet törvényeivel is ellenkezik. Ez a National Geographic hasábjai megjelent történet azért fontos, hogy lássuk, valójában micsoda badalságokat védelmeznek a legkomolyabbnak vélt evolúciós kiadványok. Íme nézzék meg a csontvázakat. A medve csontvázától indulhatunk, vagy a nem tudom milyen kis szőrös testű emlősöktől, és eljuthatunk a bálnáig, csak biztosan önök is észrevesznek egy kis problémát a méretekben. A bálna körülbelül 10-20-30 méter hosszú is lehet, és ekkora egy medve, amit ott fölötte van, vagy egy krokodil, és ez azért döbbenhetes számomra egy ilyen leírás, mert amikor ilyet olvasunk, akkor nem tudom, észrevették, hogy hogyan alakultak ezek a lények egymásba, hogy hát tengernek vetették az útirányt, szép lassan átalakultak, tudományos szakirodalomban, folyóiratban, melső lábaik uszonyokká alakultak. Hát a statisztikák szerint ahhoz, hogy egy végtag kialakuljon, a naprendszer becsült életkora evolúciós szempontból, mutációk szempontjából sem elegendő, hogy egy végtag átalakuljon uszonnyá például. Hát átalakultak, ugye? A szőrös test bálnabőrré alakult, hát ilyeneket ugye lehet mondani, de jó lenne azért, hogyha már a tudomány világában vagyunk valami, hogy mitől lesz szivacserű egy bálnabőr, és orjukaik hogy kerülnek a fejük tetejére. Hát ezek tényleg olyan mesébe illő dolgok, amiket nem tudom, hogy önök mennyire reagálnak rá, de például rendszeresen nézek természetfilmeket, ezt mai napig is folyamatosan megismétlődnek, hogy hogyan alakultak ki az élőlények, hogy alakult át a emlősből a bálna, és viszont hogy alakultak más élőlények ki, és a zsiráfnak miért lett hosszú a nyaka. Ugye mi is hiába próbálom elérni a magas fa ágakat, valahogy mégse lesz hosszabb a nyakam, de hosszabb időtávlatában sem. Tehát amikor ilyen példákat látunk, akkor hát el kell gondolkodnunk, hogy most ez valóság, vagy mese? Vagy tényleg tulajdonképpen mit akarnak nekünk elmondani ezekkel a történetekkel, mert hát némi különbség van a két élőlény között, és hát mind a kettő a magam formájában és nagyságában és életműködésében lenyűgöző, de hát ugye hát attól nem fog átalakulni egy medve egy ilyen orkává, ugye? Hogy ő úszni szeretne, és közben elveszíti a lábait, és uszonnyá alakítja át. Szóval ezeknek egyszerűen nincs tudományos alapja. Én is vettem a fáradtságot, és érdekelt ez a kérdés, és utána néztem szakirodalomban, hogy vajon mi alapján állítanak ilyen dolgokat, és semmi olyat nem találtam, ami erre jogalapot adna. Aztán azon is gondolkodtam, amikor elindultam még kb. 15-20 évvel ezelőtt a kérdés vizsgálatára, hogy egyáltalán mit értenek evolúción, és mit értünk teremtésen és intelligens tervezésen, és az is elég nagy meglepetés számra nézve, hogy nem is tudják pontosan meghatározni. Van ez a ötkötetes sorozat, aminek a negyedik kötetét tartom a kezemben, Vida Gábor genetikus szerkesztette. Ennek az első kötete az evolúció meghatározásáról szól, ami egy külön fejezet szól erről, a végül nem határozzák meg az evolúciót. Illetve olyan meghatározást adnak, amit minden teremtés párti elfogad. Tehát, hogy az evolúció nem más, mint a populációban, vagyis egy szaporodási közösségben végbe ment genetikai változás. Ezt mindenki elfogadja. De nem takarja azt, amit valójában jelent az evolúció. Én próbáltam egyszerű nyelven megfogalmazni, a magasabb rendű szervezeteknek az alacsonyabbakból való kifejlődése, fokozatos átalakulása, élőre és élettelre nézve egyaránt. Tehát az élettelemből élő lesz, és az emberig fokozatosan átalakul, egymásból idézőjelbe kifejlődik, mert az evolúció nem vallja magát a fejlődést, hanem az átalakulást. És a következőket állítják. A fajok egymásból alakulnak ki. Kettő, mindez ugrásszerű genetikai változás a mutációk segítségével, a harmadik a természetes szelekció vagy kiválogatódás által történik mindez, és mindennek a hajtó ereje idézőjelbe téve a véletlen, és a nagy korszakok, időszakok. És van még egy törvényszerűség, amit újra és újra állítanak a tankönyvek, én is hoztam ilyen tankönyvet, hogy a magasabb rendű fajok embrionális állapotokban megismétlik a alattuk lévő törzsfejlődésbeli fokozatokat. Aztán az is érdekes, hogy ezeket a törvényszerűséget, ezeket az előbb említett állításokat, amiket itt elmondtam, ezeket az átalakulás, mutációk, szelekció, véletlen, stb. Ezeket átviszik olyan szintre, ami már az ember lényét érinti, létét, gondolkodásmódját, társadalmását, az egész világ mindenségre kiterjesztik, és végül az embernek összes tevékenységére is ráhúzzák ezt a sémát, az univerzum fejlődésétől kezdve a társadalom, a nyelvek, a művészeti formák és az erkölcsi elvek fejlődéséig. Van egy úgynevezett szociobiológia nevezetű tudomány, amelynek az a tétele, hogy a természetes viselkedést ki lehet olvasni a szelekció működéséből, ami az állatvilágban található. A világ mindenség kialakulása az evolúciós kozmológia, és fizikai, kémiai, biológiai szinten is mindenhol ez működik. És az ember maga az öntudatra ébredt evolúció, és bármilyen tevékenységét, ha nézzük, lehet ez társadalmi, gazdasági, vallási, házasság, stb. Ez is mind ezen törvények szerint működik. Tehát ugye érezzük, hogy a alaptételek hogy alakulnak át az emberi gondolkodásmódnak, társadalomnak a hatásmechanizmusára. Végül az egész technoszféra, tehát a technológia, amit végzünk, az is erre mutat, illetve kultúrgének, gondolatmutációk lehetnek, az etika nem más, mint az erkölcsnek a biológiai kivetülése, és végül elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami már az egész társadalmunkat és a Földünket érinti, ideológiává vált. Ennek pedig félelmetes kihatása van. Ugye ezeket én most egy kicsit átfutom, de mindegyikről lehetne hosszabban beszélni. Van is erről szakirodalom, de esetleg a beszélgetésnél majd kitérhetünk rá. Én hagyj idézzek csak egy frappáns megfogalmazást. Salvador L. Luria, az Élet befejezetten kísérlet című könyvéből idézem, ahol azt mondja a szerző, talán csak ezt a lenti részt hagyj idézem, a többit esetleg átfuthatják a tekintetükkel, hogy bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert, ugye utolsó előtti mondat, a tudata, a múltja és a jövője, nem jelent többet, mint egy földi faj pályafutását. A létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Ez az evolúció állítása, és ez logikus is. Mert hogyha véletlenül alakul ki valami, ha az anyag törvényszerűségei, amik benne rejlenek, statisztikai véletleneknek összehatásából alakulnak dolgok, azért nem mondom, hogy fejlődnek. Mert a fejlődés szót sem használják, mert nem fejlődik valami, amikor annak valami automatikusan növekvő tendenciát kellene mutatnia, de ők ezt sem vallják, csak véletlen. De ezek a véletlenek úgy adódtak a hosszú korszakok alatt, hogy véletlenül magasabb rendület, sok egyéb más alacsonyabb rendű mellett valami. Tehát ez azért nagyon fontos, mert ez meghatározta az egész 20. század gondolkodását, ez a lenti állítás. Ennek van is egy filozófiája, amit úgy nevezünk, hogy egzisztencializmus. Nem tudom, Heidegger, Sartre, Camus mit vallott? Az ember ki van dobva a létbe, ami tulajdonképpen értelmetlen, se célja, se értelme, és tulajdonképpen az az autentikus, vagyis hiteles emberi lét, hogy az ember tudomásul veszi, hogy nincs értelme az életének, és a másik ember maga a pokol, és valahogy éljük le ennek ellenére. De aki öngyilkos lesz, az se számít tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen egy kicsit egy öngyilkos civilizációban élünk. A 19. századi evolúció alapozta meg ideológiailag azt a szemléletmódot, ami aztán a 19.-20. században korszakszemlélet lett, és ennek még további kihatásai is vannak. François Jacob, a Nobel-díjas genetikus azt mondja a Tényleges és Lehetséges című, Valóság című könyvében, hogy csábítóvá vált a helyzet, hogy az erkölcsöket a természet ismeretéből következtessék ki. Tehát, ugye most hozzákapcsolom mondjuk Freudnak a gondolatát. Freud azt mondja, hogy tulajdonképpen az embernek minden cselekedetét az ösztönvilága határozza meg, és a szexualitás az egyik legalapvetőbb ösztön, tehát a faj fenntartás. Darwin kimondta, hogy a létfenntartás a másik, a kettőt összekapcsolta, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy ez a kettő határozza meg a létet, és minden tevékenység, minden, amit teszünk, e kettőből fakad. És nézzük meg, hogy ez hogy lett valósággá. Az erősebb nemzetnek joga van legyőzni a gyengébbet, az erő pozíciójából cselekedni. A szexualitás, nézzük meg, hova jutott. Épp ma sétálgattunk, vásároltunk egy-két dolgot feleségemmel, és a városban vásároltunk Győrben, és hát jártuk az utcákat, boltokat, és hát döbbenettel láttam, hogy én nem túl gyakran járkálok így, ilyen helyekre. Mindenhol szinte kivétel nélkül, hát a szexualitásnak milliói formájával és megnyilvánulásával találkozik az ember, és hát olyan döbbenet volt úgy és úgy a szemlélni, hogy egyszerűen minden boltban mesztelen nők, vagy félig mesztelen hölgyek vannak, és minden formában még a csokoládét is erotikus csábításként próbálják az emberre ugye ráerőltetni. Tehát olyan döbbenetes ezt nézni, hogy ez odáig fajult, hogy ma a házasság totális válságba került, a szabad szexualitás oda jutott, hogy most minden 50-60-60, minden második gyermek abortusszal fejezi be az életét, ugye? És a családok 60-70-50%-a, hol milyen statisztika van, válással végződik. De egy újabb statisztikát is olvastunk, illetve tanultunk, mert ilyen házasságmondozó hetekre is járunk, hogy gyakorlatilag a házasságoknak a 95%-a boldogtalan. Hát valóban a család ilyen szétrombolása rendkívül jó hatásfokkal működik. És hát Richard Dawkins írta ezt a könyvet, amelynek az a cím, hogy az önző gén, és ebben kimutatja, hogy tulajdonképpen az ember minden tevékenységét az önzés hajtja. És ilyen az ember természete, nincs is mit ezen csodálkozni. Joga van a nagy halnak megenni a kis halat, ha ezt lefordítjuk gazdasági versenyre, akkor mit látunk, amit itt élünk most meg, ugye? Akinek pénze van, az megteheti. Akinek hatalma van, megteheti, mert ő az erősebb. És az erős erősítése és a gyenge gyengítése. No hát most ezt látjuk. Tehát azért, amikor az evolúcióról beszélgetünk vagy gondolkodunk, érdemes tudni, hogy honnan ered valami és hova fut ki. Hát ide fut ki. Nézzük meg, hogy viszonyul a társadalmunk az öregekhez, a betegekhez. A malthusianizmus, ami szociobiológiai eszme, azt állította, hogy tulajdonképpen a gyengébb fajok vagy egyedek életképtelenebbek, nem kell túlságosan segíteni őket, magyarul minek fogyasztják a levegőt, halljanak minél hamarabb, és ne fogyasszák a társadalomnak a fölös energiáit. És hát ebből már csak egy lépés volt, amit aztán Hitler meg is valósított, ugye az eugenika, vagyis a faj tisztántartása érdekében bizonyos lépéseket kéne tenni, amit ő meg is tett. És aztán, hát ugye látjuk, fajelmélet, hitlerizmus, ateizmusnak, kommunizmusnak kiváló hátteret szolgáltatott az evolúció, mert nincs ok, cél, értelem a háttérben, tehát nincs Isten, ateizmust kiválóan kiszolgálta. Kiválóan kiszolgálta a szabadversenyes kapitalizmust, mert az önzést és az erőt birtokolhatja, és nem számít a gyenge. Az erősnek van joga. Kiszolgálta az ember önző vágyát a szexualitásra nézve, látjuk, hogy hova jutott, mondtam, és a saját érdekeit erővel és kikövetelő emberinek, illetve eszmének, például a terrorizmus. Harun Yahya könyvéből fényképeztem ezeket a képeket. Megjegyzem, ez a könyv rendkívül határozott hangnemben ír elő az egészről, különösen érzékelen érintette ő arab szerző, török szerző, pontosabban török, igen, és hát Darwinnak volt egy kijelentése, hogy ilyen alacsonyabb rendű népeket, mint a törököket, meg ilyen iszlámokat, meg arabokat, majd az európai faj ki fogja írtani és fölé fog kerekedni, na hát erre egy kicsit ő ideges lett. És mivel hát tudós szinten rendkívül határozott hangnemben megírta ezt a könyvet, nagyon értékes könyv szerintem, interneten letölthető ingyen az egész könyv képeivel együtt, tehát aki szeretne letölteni, csak be kell írni ezt a Google keresőprogramba, és az egész könyv letölthető. Evolúciós csalás. Hát nézzük. Nem tudom, tudták-e, hogy a tőkét Darwinnak dedikálta Marx. Hitler nyíltan tisztelte Darwint, és azt mondta, hogy az az elmélet, az, ami az ő ideológiáját tökéletesen megalapozza. Mert a tisztább faj és a nemesebb faj érdekében, az erősebb faj érdekében lehet lépéseket tenni, hogy a gyengébbet szolgálvá tegyük, vagy akár kiírtsuk. És így tovább, itt látunk terrorista megnyilvánulásokat. Próbáltam összefoglalni magamnak, hogy hogyan lehetne ki szemléltetni ezt az egész kérdéskört, hogy jól lássuk, hogy mi hova vezet. És gondolkodtam, hogy mondjuk, hogyha egy tengeren, egy viharzó tengeren két tutaj lenne, és az egyik tutaj lenne mondjuk az evolúciós szemlélet tutaja, és a másik tutaj lenne pedig mondjuk egy keresztény vagy bibliai hiten álló tutaj, olyan személyek lennének ott, akik így gondolkodnak, akkor hogyha jönne egy vihar vagy egy nehéz helyzet, akkor mit tennének az evolúciós tutajon és mit a másikon? Gyengék vannak és erősek a tutajon. Hol helyezkednének el a gyengék az evolúciós tutajon? A gyengék? Igen, az erősek a biztonságos helyeket keresnék, és a gyengéket akarják, mint a kakukkfióka, ugye, kilökni a többit, hogy neki tere legyen és biztonságban legyen. A másik tutajon pedig a gyengéket középre vezetnék, és a többiek pedig védenék az erősek, mert nekik több erejük van a szélen tartózkodva megvédeni magukat a vihartól. Két külön világlátás. És ez a dolog lényege szerintem, hogyha szeretnénk így az eszmei hátteret megnézni, hogy két különböző szemléletmód van. És azért nagyon fontos tudnunk, mert ha ezt a hátteret egy picit is ismerjük ilyen rálátásszerűen is, akkor azt láthatjuk, hogy bizony a társadalmunknak megnyilvánulásai jelentős része evolúciós szemléletből fakad. És ezért jutottunk idáig, ahova jutottunk, többek között. Mi az igazság? Én mindig úgy voltam, hogy jó, egy dologot meg lehet vizsgálni, kutatni, lehet véleményünk róla, na de hát azért van tudomány is, és a tudomány az azért értelmes, rendszerezett vizsgálatokkal megerősített ismereteknek a rendszere. Én magam is tudománnyal foglalkozó ember voltam, és vagyok a mai napig. Valamiről mindig szeretném tudni, hogy mit mond a józan ész, mit mondanak a konkrét vizsgálatok. És hát nincs sok lehetőségünk arra nézve, hogy a legvégső kérdésekig eljussunk egy-egy kérdés kielemzésénél, mert nincsen laboratóriumunk, nincsenek részecske gyorsítóink, és így tovább. De vannak kiváló emberek és tudósok, például Viktor Weisskopf, az Amerikai Tudományos Akadémiának volt a vezetője hosszú évtizedeken keresztül. Ő ezt írja a Tudás és a Csoda című könyvében, hogy ha a végső kérdéseket feltesszük, akkor ez az eredmény. Semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Teljes alázattal kimondja, nem tudjuk. Ilyen kérdése nincs tudományos válasz. Ha az élet eredetét nézzük, akkor Selye János könyvének a bevezetőjében Szent Györgyi Albert azt mondja, hogy tanulmányozzuk az életet, egyre alacsonyabb régiókba szállunk, míg végül eltűnik az élet, és nem tudjuk, hogy hol az élet és mi az élet. Az élet a mai napig titok. Nem, csak látjuk és szemléljük, de a határpontját és a születését csak szemlélhetjük, de nem tudjuk kontrollálni és befolyásolni, hogy például mi életet hozzunk létre. Az ember ma a legkorszerűbb biotechnikájával, kémiájával és fizikájával nem tudott egy élő sejtet, nem egy élő sejtet, egy sejt alkotó részt létrehozni. Az élet keletkezéséről csak annyit tudunk, hogy egyszer megtörtént, mondja Veneciáner Pál. Ők mind tudósok voltak. Robert Gentry, amerikai fizikus, írt egy könyvet, az a címe, hogy a teremtés parányi titkai, vagy titka, és ebben a könyvben leírja azt, hogy az ő vizsgálatai a kőzetekre terjedtek ki, és a gránitsziklákra, és azt állapította meg, hogy bárhol a világon, hogyha megvizsgálják ezeket a gránitokat, úgynevezett fényudvarokat találnak benne, hogyha ezeket lecsiszolják, és egy nagyon finom meccetet csinálnak belőle, átvilágítják, és ilyen fényudvarokat látunk mindenfelé. Kutatta, hogy mi lehet ez, míg rájött arra, hogy rádióaktív anyagoknak a nyoma és maradványa, a jelük. Ugyanis ahogy bomlik el az anyag, ahogy a felezési időnél megváltozik a sugárzás, úgy más típusú nyomot hagy, ilyen koncentrikus gömböket az anyagban, a gránit szerkezetében. Hosszú ideig vizsgálta, az egész könyv erről szól, míg megállapította azt, hogy ezek a kis fényudvarok bizonyos rádióaktív anyagoknak a jelenlétéről tanúskodnak, és ki tudta következtetni tudományos mérésekkel, hogy milyen anyagok lehetnek ezek, és rájött arra, hogy például polónium-214, polónium-218, nem akarok ebben mélyebben belemenni, hoztam erről tanulmányt is, cikket is, ez a könyv megvan magyarul is lefordítva, akit érdekel, át tudjuk adni, de könyvformájában még nem jelent meg. Tehát ez egy nagyon mély tudományosságot feltételező szakzsargonnal íródott, tehát egyszerű földi halandónak nem könnyű olvasni, de a lényege a következő pár mondatban elmondva az, hogy olyan anyagoknak a nyomát találta meg, például polónium 214 és 218-as anyag, amely nem valahonnan bekerült a gránitba a kialakulásakor, hanem ott született és ott is halt meg. Ez még nem lenne a nagy problémát, van ilyen az életben, de az idő a lényeg. Képzeljük el, ha jól tudom, a 214-es polóniumnak a születésétől a megszűnéséig tartó idő az 164-100 másodperc. Vagy 162-100 másodperc. Ez miért fontos? Az evolúciós elmélet szerint a világ kialakulása, pontosabban a Földön kialakulása úgy történt, hogy a Föld közete kezdetben folyékony volt, és lassan hűlt le. Ha folyékony kőzetben lett volna ez a rádióaktív anyag, akkor semmiféle nyomot nem hagyott volna, vagy olyan zavart, szétfolyó és nem ilyen tiszta nyomot, hogy nem így néz neki. Ebből pedig ő azt a következtetést vonta le, hogy akkor, amikor a gránit létrejött a Földünk legalapvetőbb kőzete, az pillanatszerűen kellett létrejönni, és a születése pillanatában száraz volt és kőkemény. Tehát nem volt semmi folyékony állaga. Mert különben ezek a bizonyos 164-100 másodperc alatt létező és megszűnő anyagok nem hagyhattak volna nyomot benne. És egyszerűen gondolkodott, hogy mi ez? Vette a fáradtságot, hosszú évekig kutatta ezt a kérdést, a könyv fele arról szól, hogy elküldte a tudományos vizsgálatainak eredményét a legalapvetőbb, legnevesebb tudományos kutatóintézetekbe, és megkért, hogy véleményezzék. Erről szól a könyv másik fele. Mindenhol elismerték a tények objektivitását, de a következtetéssel nem tudtak mit kezdeni, mert ez az állítás ellentmond az összes eddigi evolúciós állításnak. Csak azért mondom, mert ő azt mondta, hogy talán csak nem az Isten teremtésének pillanatát találta meg. Még azt is mondhatnánk, hogy másodperc 164 ezred részét, ugye? 100 000 részét, amikor a teremtő alkotta a Földet. Tehát vannak ilyen tények, amelyek elgondolkodhatóak. Hát az egyik legszomorúbb története az evolúciós csalásoknak, írja Harun Yahya, de más könyvekben is van erről szó, például a Kérdések a kezdethez című kiváló összeállításban, ami a kezdetekhez feltett kérdésekre válaszol három szerző, három tudós szerző. A legalapvetőbb 20 kérdés, 24 kérdést teszi fel a könyvben, amit általában a kialakulással és a teremtéssel, evolúcióval kapcsolatban felszoktak tenni. Ebből a könyvből fényképeztem ki ezt az ábrát, ahol Heckel, aki azt állította, hogy az ember az alatta lévő halak, kétéltőek, hüllők, madarak, emlősök fázisát megismétli az ember például. Nézzük meg a fenti sor az ő ábra anyaga. Érdekes, hogy vagy 100 évig senkinek nem jutott eszébe, hogy leellenőrizze, hogy pontosan hogy néznek ki ezek az embriók. míg aztán valakinek eszébe jutott és rádöbbent arról, hogy minden ábrázolás a csalás. Ugyanaz az embriót kicsit variálva jobbra-balra rajzolgatta, bár az is igaz, hogy egy korabeli tudós, Heckelnek a kortársa, egy hónap múlva a rajzai megjelenése után leleplezte, hogy csalás volt. Ő is elismerte. A probléma csak az, hogy a mai napig megtartotta magát ez az elmélet. Érdekes, az igazság nagyon lassan terjed, a hamisság pedig milyen hosszan kitart, ez egyszerűen nem igaz. Heckel megváltoztatta. Így néz ki egy embrió, egy emberi embrió, négyhetes embrió, ő pedig olyannak rajzolta. Szinte az összes alapvető szervnek a helyét, nagyságát és formáját megváltoztatta. Magyarul csalt. Különben rengeteg ilyen, azért ez a könyv cím ennek, a szerzőnek, mert rengeteg ilyen csalást jegyeztek fel, hogy minden áron el akarták hitetni az emberekkel ezeket az eszméket, és ennek érdekében a tudományosság legalapvetőbb etikai normáját is áthágták. Elgondolkodtató. Engem ez a kérdés nagyon érdekelt, megmondom őszintén, és találtam ebben a könyvben, a negyedik kötetben egy cikket a Molnár Istvántól, aki körülbelül egy olyan 150 oldalas tanulmányt írt, 162 szakirodalomra hivatkozva, kb. 10-15 évvel ezelőtt írta meg ezt a tanulmányt, az embriológiának és a törzsfejlődésnek a kapcsolatát minden létező oldalról, amit addig a tudomány megállapított, megvizsgálta. Vettem a fáradtságot, végigolvastam, mert érdekelt. És minden szempontból, ami felvethető, a törzsfejlődés, a rendszertan, a fajok átalakulása, a mutációk, a alapvető kérdéseket is megvizsgált, és a végén a következő mondatokkal zárja a fejezetet. Ez az írás többnyire kijelentő módban épült, és egy őszinte választás talán a csupasz kérdőmód használatára is kényszerítetett volna, mert mondottuk, enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Feltárások akárcsak a tökéletesség elérése ma egy koldus álma. Lefordítom. Ezért nem szeretnek az emberek, és nem engednek, hogy ilyen könyveket olvassanak, és nem, mert a szakirodalomban, a tényszerű szakirodalomban, a tudományos vizsgálatoknál olyan zsargonba öltöztetik a mondani valót, hogy az ember nem nagyon érti. Na de hát én vettem a fáradtságot, és lefordítottam, és elmondom önöknek az eredményt. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. És azt is mondja, ez egy kérdőmód használatára is feljogosított volna ez a kérdés, hogy van-e egyáltalán evolúcióképes ontogenezis, magyarul, az egyetfejlődés beilleszthető-e a törzsfejlődésbe? Azt mondta, hogy ennyit tudunk róla, semmit. Talányok kapcsolata talányokkal, az eredmény nulla, eredmény, nincs eredmény. Ennek ellenére, hogy ez a könyv megjelent tudományos szakirodalomban, ez a szerzőgárda nagyvonalú bátorsággal lektoráltatja a hivatalos tankönyveket, amelyek viszont azt írják, hogy az embriológia kapcsolódik a törzsfejlődéshez. Szó szerint is fel tudom magyarázni. Tehát magyarul ez egy csalás. Ez egyszerűen egy hazugság. A tudomány nem támasztja alá. Különben ezek a szerzők, akiktől idéztem az előbb, ez a négy szerző azt mondta, 50 évvel ezelőtt komoly tudományos szakirodalomban nem fordul elő, hogy az Eckel törvényét idéznék. A mai napig a magyar tankönyvekben ott vannak az idézések. Hogy a Eckel törvénye, mintha érvényben lenne. Egyszerűen nincs ilyen. Nem működik. Ez csalás volt. Ha jól tudom, pár szót szólt Vég József a mutációs vizsgálatokról a muslica legyeknél, ugye? Nem szeretném megismételni. A mutációk azt mutatják, hogy nagy részük, sőt, a 99,999%-uk káros. Nézzük meg, a muslicáknál látjuk a normálisat ott fönt, jobbra pedig a mutást. Esetleg talán lehet, hogy azt a villanyt le lehetne kapcsolni, az egyiket, ami... Igen, így jobban látható, ugye? Lent pedig egy szegény gyermeket nézzük meg, ugye? A csernobili nukleáris katasztrófa következtében mutációk léptek fel a szervezetében, amikor ugye az édesanyja méhében volt, és nézzük meg, hogy néz ki. És egy másik gyereknek a keze. A mutációk szinte 100%-ban károsak. Tehát nem előre viszi a alakulást, hanem hátra viszi. Visszafordítja. A véletlenszerű kialakulásának a valószínűség számítás szerint nincs semmi esélye. Ahhoz, hogy egy 200 aminósav hosszúságú fehérjét összeállítsunk, vagy véletlenül kialakuljon, annak a valószínűsége olyan kicsi, annyira emberi számmal felfoghatatlan nagyságú szám, hogy a világegyetem összes elemi részecskéjének kicsi pontatlanul fogalmazva összes atomjának a számát elgondoljuk, akkor az mind semmi ahhoz a számhoz képest, ami ezt lehetségesíteni, tenni, hogy egy 200 aminosav hosszúságú fehérje lánc összeálljon. És akkor hol van még az ahhoz, hogy abból a fehérjéből emberi köröm lesz, vagy egy egysejtűnek a szeme, vagy az embernek a hallócsontocskája, ezek egyszerűen minden szempontból elképzelhetetlenek. Amikor volt az ELTE-n tavaly egy ilyen konferenciánk, és a Farkas Ferenc vegyész, kémikus barátunk tartott előadást, itt el is hoztam a bemutatóját, elkértem tőle, megnézhetik, ő levezette előttünk kémiai számításokkal, ábrákkal és képletekkel, ezt, amit itt pár mondatban elmondtam, csak ugye nem vagyok vegyész, nem akarok ebben mélyen belemenni, hogy annak a valószínűsége, hogy egy ilyen 200 aminosav hosszúságú fehérje lánc létrejöjjön, olyan elképesztően kicsi, pontosabban nulla az esélye, hogy leírta, hogy az esélyeknek és a próbálkozásoknak a nagyságrendje olyan nagy, hogy több száz és milliószoros nagyságú anyaghalmaz jönne létre, amely az egész világegyetem ennyi anyagának, amit most mi ismerünk, több százezerszeresét és milliószorosát tenné ki. Tehát egyszerűen ilyen nincs. Lehetetlen. Ezt a lehetetlen kategóriájába sorolja a mai tudomány. Ennek ellenére mi azt mondjuk, hogy nemhogy létrejött egy ilyen fehérje, hanem ezek egymásból az emberig elvezették a véletlenek alakulását. Fred Hoyle, a neves asztrofizikus azt mondta az egyik folyóiratban, hogy a véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ez alatt összerakna a szemétből egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet. De a 747-es Boeing nem tudja önmagát szaporítani. Ugye? Egy sejt tudja. Egy új szerkesztési módot is bemutat Conklin professzor, a Princetoni Egyetem tanára. Annak a valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett körülbelül akkora, mint amikor egy nyomda robbanás, akkor egy többkötetes szótár jön létre. Hát van egy kedves könyvtáros barátunk, nem tudom, mit szólsz hozzá. Ez az állítós állításhoz, ugye? A tények mindig nagyon sokat mutatnak, és nagyon jó, hogy vannak tények. A tények azt mutatják, hogy a szelekció, a változatosság csak a meglévő genetikai állományból merít, és semmi másból, nincs új. Azt a híres angol ipari forradalom pillangóinak az esetét is bemutathatjuk, amit újra és újra hoznak elő a középiskolai tankönyvekben, hogy hát az a szennyezett fákon lévő pillangók elszaporodtak, ugye? Mert hát nem vették észre a madarak, és a fehér szárnyú pillangók pedig hát életképtelenek lettek. Ez mind igaz, valóban így volt. Csak most, ha megnézzük a mai helyzetet, pontosan ugyanaz az arány, mint ami akkor volt. Attól függ, hogy hol milyen színű a fa kérge. Tehát valóban elszaporodnak, valóban csökkennek, de a másik faj nem hal ki, és nem lesz belőle mondjuk egy vörös pillangó, ugye? Ami egy más faj lenne, maradt minden ugyanaz, csak több egyedlet ebből máskor kevesebb, és ez vándorol. De ettől semmiféle új faj nem jött létre, mert egy új faj keletkezésének a prototípusaként szerették ezt bemutatni, tehát erről szó sincs. Nagyon érdekes ábra ez, és egyszerű logikával bemutatja, hogy egy alapvető génállománya rendelkező, akár vehetünk egy embert, vagy vehetünk egy kutyát, vagy vehetünk egy lepkefajt, vagy a katicákat, teljesen mindegy. Van egy alapvető faj, a Biblia ezt úgy nevezi, hogy nemük szerinti csoport, ami nem fedi pontosan a mai fajfogalmat. Megjegyzem, a mai napig nincs egy tudós, aki pontosan meg tudná határozni a fajfogalmat. Ezt is megvizsgáltam, mert érdekelt a kérdés, és találtam négyféle fajfogalmat, ami egymásnak teljesen ellentmond. A növénytan, az állattan, a paleontológia és az evolúciós biológia négy különböző fajfogalmat használ, és azért tehetetlenek, mert senki sem tudja meghatározni, mi a faj, mert még olyan meghatározást nem találtak, amiben ne lenne kivétel. De arról viszont beszélünk, hogy hogyan alakulnak át a fajok. Ezt le is írtam egy tanulmányban, majd talán egyszer egy könyvben megjelentetem, hogy érdemes úgy szemlélni ezt a helyzetet, hogy nem tudjuk, mi a faj, de határozottan használjuk azt, hogy a fajok egymásba átalakulnak, ugye? A talányok kapcsolata maga is talány. A nem tudás kapcsolata a nem tudással, az egy határozott tudás szül, ugye? Érdekes. És hogyha egy alfaj leválik, például igen, léteznek alfajok, ami azt jelenti, hogy annak a fajnak van egy kis módosulása, például mondjuk egy kis csökevényes szerve vagy füle, de attól még nem lesz más faj, csak kicsit másképp néz ki. Ilyenek voltak a Darwin pintjei, hogy más szaporodási közösségben és helyzetben picit átalakult a csőre, vagy másképp lett, de hát az embernél is így van. A mongol embereknek ugye a szeme teljesen más, mint a kínaiaknak arcfelépítése, vagy az afrikai, mint a európai ember, az ugyanabból a génállományból merít, de ettől nem lesz más faj, csak egy kicsit variál. És végül sok alfajra is osztódhatnak, de ettől mondjuk macskából soha nem lesz kutya, ugye? Vagy elefántból nem lesz katicabogár, vagy medvéből bálna. Ugye ilyet nem láttunk még. Ez a kiválogasztódás soha nem hoz létre új fajt, ezt a tényt le kell szögeznünk, mert attól, hogy mondjuk a gyengébb egyedeket elfogja a ragadozó, attól az a növényevő állat nem alakul át mondjuk sündisznóvá, hogy védekezzen a ragadozó állattól. Egy érdekes sor. Ugye látjuk a kutyákat, ismerjük mindannyian, utcákon sétálva látjuk a sokféle formációt, rengeteg féle fajta van, és mégis, hogyha megnézzük a mikroevolúció szempontjából tehát, a genetikai állományokban történt változás szempontjából, akkor azt állapíthatjuk meg, hogyha magukra hagyjuk ezeket a fajokat, és nem fajtiszta elkülönülés szerint szaporítjuk őket, akkor ezek a fajok kezdenek egymással hasonlítani. Az elképesztő nagyságú dán doktól a paota pincsiig mindegyik képes egymással szaporodóképes utódot létrehozni, amennyiben ugye a nagyságkülönbséget el tudnák győzni. De az ember gondoskodik erről, hogy megtegye. Majd mindjárt mutatok egy olyan ábrát, tehát hogyha hagynánk ezeket szaporodni, akkor visszamennénk ahhoz az őstípushoz, ami jellemzi azt a bizonyos őskutya fajt. Vagy például érdekességként megfigyelték, hogy az állkapocs alakulása, hogy melyik állatnál hogyan húzódik előre, illetve tömörödik a koponyája felé. Látjuk itt a kínai palotapincsinek a lenti ábrán, fönt pedig az orosz agárnak az állkapocs nagyságát. Itt semmi másról nincs szó, mint a géneknek egy bizonyos belső aktivizálódásáról és mozgásáról, amit ki is lehet váltani, és lehet segíteni, és meg lehet figyelni, de az alapvető középformát mindegyik tartalmazza. Itt láthatjuk, hogy például a róka is, a farkasok is, a különféle kutyák, hogyha egymással szaporodnának, egy ilyen őstípusú faj felé kezdenének elmenni. Zsuzsa is mondta a feleségem, hogy a faluban rendszerint szokták mondani, hogy ha valamelyik kutya elszabadult éjszakánként, és lettek olyan kicsinyei, amelyek hasonlítottak a rókához. Ezeknek közös ősük van. Csak aztán valami oknál fogva, valószínűleg a ember háziasítása és a szeparálás miatt ellenségekké váltak. De hát sok kutya egymással is ellenséges viszonyban van. Tessék, nézzük meg ezt az érdekességet. Az uszkár és a farkas egy keresztezésének második generációjához tartozó kutyák milyen változatosságot mutatnak. Egyrészt szokták mondani, hogy a korcsok sokszor sokkal életrevalóbbak, mint a fajtiszta kutyák, mert valami régi vérvonalból kapnak valami frissítést. Tehát magyarul ezzel ennyit szeretnék mondani, hogy a lovaknál, a kutyáknál, csak azért mondom ezeket, mert nagyon szemléletes példák, a 300 féle fajta kutyafajta, az mind kutya. És úgy van, hogy az embernél is. Kiseli professzor írt egy ilyen kétkötetes, mindegyik 1500 oldalas kötet az emberi fajtákról. Olyan sokrétű az ember, hogy elképesztő. Van ekkora ember, és van ekkora ember, és van ekkora ember, és van ekkora ember. És van elképesztő, valamikor majdnem 1000 köbcentiméter agy térfogat különbség ember és ember között, és nem venné észre, hogy butább lenne, akinek kisebb az agy térfogata. De az ember ember, és a meglévő genetikai állományt a teremtő meggyőződésem szerint úgy alkotta, hogy az az éghajlathoz, a hőmérséklethez, a társadalmi közeghez, a táplálkozástól, stb. Viszonyítva át tud alakulni. Mondok egy példát, bizonyára ismerjük mindannyiunk azt a sportoló esetet, sportolási esetet, hogyha olyan helyre mentek olimpiát rendezni, ugye, ahol más volt a levegőnek a hemoglobin összetét, oxigén sűrűsége, ugye, akkor előtte kimentek egy két héttel, vagy három héttel, vagy egy hónappal a sportolók, hogy akklimatizálódjanak. Tehát magyarul képes az ember három hét alatt annak a magassági színnek megfelelően felzárkóztatni a teljesítményét. Mi most csodálkozunk, hogy a Himaláján élő embereknek a vére sokkal több oxigént képes felvenni, nagyobb mennyiségű hemoglobin van a vérükben. De ha mi kimennénk ott lakni 10-20 évig, akkor a mi vérünk is képes lenne rá. A Teremtő így alkotta meg az embert. Ez is egy külön érdekesség, azt most nem vetítem be, de kifényképeztem olyan ábrákat, hogy megfigyelték, hogy amikor találtak emberi leleteket és koponyákat, akkor a meleg égövhöz közelítő embereknek kisebb az agytérfogata, nem butábbak, senki se butább, de a hideg égő felé növekszik a koponya nagyság. A neandervölgyi koponyáknál ezt találták. Ettől nem lesz butább vagy okosabb az ember, a koponya mérete ez nem határozza meg, de ezek tények. Hát lehetséges, hogy csak most mondok egy feltételezést a magam esze szerint, hogy lehetséges, hogy a hidegebb éghajlatban élő embernek nincs annyira elkényeztetve ugye az ember, mint a melege éghajlaton, ahol egész nap évben el van egy nadrágban, vagy egy pólóban, ugye, vagy akármiben. Neki viszont gondoskodni kell házról, melegítésről, fűtésről, ruháról, stb. Tehát lehetséges, hogy az agyának bizonyos területeit jobban használja, de lehet, hogy nem igaz, amit elmondtam, de mondjuk ez egy megfigyelés. Tervezettség és előrelátás mesterfokon. A Biblia azt mondja, hogy megkérdezhetjük a legelemibb kis élő lényeket és teremtményeket is, hogy vajon tudnak-e nekünk valamit mondani a Teremtőről. Ez számomra nagyon érdekes tanulmány volt, és ezt a kis könyvet, amikor elolvastam Werner Gittnek, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvét olvasgattam, nagyon nagy élmény volt, ajánlom mindenki figyelmében, hogy érdekes, azt mondja a Biblia, hogy kérdezzük meg a Földet, a halakat, a madarakat, a barmokat, majd ők elmondják nekünk, hogy vajon mi az igazság. Tehát nem adatik meg mindannyiunknak, hogy elmenjünk professzorokhoz, meg biológia szakot végezzünk, de van egy természetes, egyszerű, józan vizsgálódás, ami minden ember képesít arra, hogy a józan eszére hallgatva eldöntse, hogy vajon vak véletlen, vagy értelmes tervezettség határozza meg a világ sorsát. Véletlen ez, amit itt látunk, az az elképesztően bonyolult társadalmi szervezettség a méhecskéknél, a rovaroknál. Darwin nem tudott mit kezdeni a pávának a tollával, a szemével. Azt mondta, hogy teljesen logikátlan és értelmetlen, amit a páva csinál. Az ember egy tollnak, egyetlen egy sejtjének, egyetlen egy alkotó részét nem tudja megcsinálni, a páva pedig évente leveti, eldobja és újat fejleszt. Azt mondja, hogy ennélkül is tudna szaporodni, mint hogy a veréb is tud szaporodni. De a páva minden évben megteszi. Egy egyszerű kis veréb, ne menjünk messzi például szép távoli vidékekre, egy egyszerű kis veréb mire tanít bennünket? Tudtad-e rólam, kérdezi ez a kis veréb, hogy idézem a könyvből, az előbbi könyvből, én is a könyvemben idéztem ezt, mert nagyon megragadott ez az eset. Azt mondja, hogy úgy tűnik érdemes felfigyelni egy kis lyukra, amely a felkarcsontom ízületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az in, amely kis mellizmomot a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifúrta az ízületi felszínére ezt a lyukat, és ki volt, aki utána még az inat is belefűzte, ilyen lyukat a krokodilnál hiába keresnénk. Krokodilnál nincs ilyen, tehát csak azért szeretném, hogy most érzékeltetni, hogy képzeljük el, hogy a ízületi felszínhez egy lukat fúrt valaki, a véletlen, utána innen az int átvezette a lukon és a mellizomhoz kötötte, és ezen keresztül tudja mozgatni a szárnyát az a kis madár, véletlenül. Testem az elképzelhető legkönnyebb anyagokból épül fel, majdnem minden csontom üreges. Ezáltal levegő juthat beléjük, könnyűek és mégis szilárdak. Ha a hüllőkhöz hasonlóan a mi csontjainkat is csontfelő töltené ki, sohasem tudnánk repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben a medence csontunk a gerincünkkel mereven összenőtt. Csontozatunk így éppen elég merev és rugalmas is egyben, ami egy repülőtest számára feltétlenül szükséges. Tudtad, szól hozzánk a kis veréb, hogy 7-8 annyi látósejtem van, mint neked? Mindig úgy elgondolkodtam azon, hogy hogy cikáznak a kis verebek pillanatszerűen a fága között. Bemérik a pontos viszonyatokat. és oda repül, ahova kell, és nem téveszti el. Vagy nézzük meg a lábát. Talán már elcsodálkoztál azon is, hogy hogyan tudok órákon át egy ágon ülni, sőt ilyen helyzetben még aludni is. Ezt a teremtőm egy különleges szerkezettel tette lehetővé, amely az ujjaimat automatikusan az ágra hajlítja, és erősen meg is fogja azt. Amikor ráül egy kis ágra, és behajlítja a kis combját, abban a pillanatban itt a felső felkar résznél, ugye nekünk, hogyha lefordítjuk, egy ilyen kis horogba beakad egy kis in, aminek egy kis tudora van ott, és beakasztja a lábát, hogy ebben a helyzetben megálljon, és izomerőt nem kell kifejlesztenie, és megtartja. És abban a pillanatban, amikor el akar repülni, csak elrugaszkodik, és kiakad ez a kis horog. Ugyanez van a gólyáknál, és minden gázló madárnál, hogy képesek így bekattintani a térdüket, csak ott épp álló helyzetben, egyenes helyzetben, és akkor nem kell izomerőt kifejleszteni, csak egyensúlyozni. Kiszámolták, hogy szaru csőrkávám szakadási hossza 31 km körülbelül. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 km hosszú szaruhuzal szakadna el a saját súlyától. Annak az anyagnak, amelyet az emberek repüléshez használnak, csak körülbelül 18 km a szakadási hossza. A veréb majdnem megkétszerezte ezt a képességet. Pedig neki nem volt laboratóriuma és kutatási lehetősége. Na de honnan? Honnan tudta azt, hogy ilyen szarú kávát kell fejlesztenie? Többet tud a veréb, mint mi. Vagy valaki olyas valaki alkotta, aki többet tud, mint mi. A kotlásomnál pontosan tartani kell a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő páratartalmat is biztosítanom kell. Emellett lehetővé kell tenni a gázcserét is, ha ez nem valósul meg, fiókáim még születésük előtt meghalnának. Teremtőnek viszont zseniális gondolata támad, ami a következőképpen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vejérér fejlődik ott, és körülbelül 5-ször ilyen vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltodnak a sejtjeiben nagy mennyiségi folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér a kotlófoltom a tojásokhoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagyam számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Csak ennyit hagyj idézzek fel. Nem tudom, mit szólnak önök ehhez? Véletlenül. Ez mind beépített törvényt mutat, előrelátást és gondoskodást. Ha nem lenne meg ez a hőmérsékletviszony, a tojások nem kelnének ki. Felteszi nekünk a kérdést a kis veréb. El tudod képzelni, hogy én valami csúszómászottól származom? Kell ehhez tudományos képzettség? Egyszerűen a józan eszünkre érdemes figyelni, és még nem beszéltünk az sok csodáról, amire még a veréb képes. Ami messze felülmúlja például a mi képességeinket. Ha jól tudom, Vég József beszélt a homoki lábastyúkról, a békákról is? Megyünk tovább. A sejtről bizonyára ejtett szót. Én egyetlen dologra szeretnék még utalni, ami talán még érdekes lehet önöknek. Megrázta az egész tudományos világot azért, mert olyan tudósok, akik evolúció hívők voltak, nem egy és nem kettő, komoly biokémiai vizsgálatok alapján, és a könyv, az a film is ezt mutatta, megalapították, hogy valami új dolog van a tudományban. Azt írja ez a szerző, hogy ennek a jelentősége meghaladja az összes eddigi tudományos eredményeinek a jelentőségét, és vetekszik Newtonnak és Einsteinnek az elméletének a értékével, hogy intelligens tervezésre utal a világ. És miért? Mert talált úgynevezett tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszereket a sejtben. Erről volt szó?
Igen.
Egérfogó, ezt is akkor csak elfutom. A sejtben olyan tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszerek vannak, amelyeknek bármelyik részét, ha kivennénk, nem működik. A véralvadás mechanizmusa, az ostoros sejtnek ugye a működése, erről is talán szólt a Józsi, ugye? A film is szólt, ugye? Tehát ezek olyan hihetetlenül bonyolult rendszerek, amelyeknek bármelyik részét, olyan, mint egy autónak kivennénk egy kerekét. Lehet benne csodálatos motor, meg akármilyen különleges szerkezet, az autó nem működik. Tehát mindennek egyszerre kellett meglennie. És ez azért nagyon érdekes, mert azt mondta Darwin, ugye mindig jó a dolgot onnan indítani, ahonnan származik. Darwin azt mondta a Fajok eredete című könyvében, a kiadott könyv 158. oldalán, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. A szerző mit ír? Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt, annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva a Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtrendszerek ultrakomplexitású világára, mert az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Ez a helyzet most, jelen pillanatban. A könyvének a vége felé így összegzi az egész mondani valót. A biokémia elmúlt 4 évtizede feltárta a sejtek titkait. A sejtvizsgálatokra, ezen belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltásra vezetnek, tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül. A betegségeket baktériumok okozzák, vagy hogy a sugárzás kvantumok formájában bocsátódik ki. Hosszú évtizedek folyamatos erőfeszítéseivel fizettünk egy győzelemért. Jelentősége miatt arra számítottak, hogy a kutatólaboratóriumokban világszerte pezsgős dugók pukkannak. A tudomány a diadalanyomán 10 000 kiáltanak heurékát, és hogy egy ilyen óriási felismerés nem csak hangos tapsra és boldog készorításokra, hanem uram bocsá, akár egy szabadnapra is okot adhat. A pezsgős üvegek azonban zárva maradtak, és a tapsvihar is elmaradt. A sejt tökéletes összetettségét kíváncsi, ám zavart csend lengi körül. Ha a kérdés nyilvánosan szóba kerül, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a lélegzetvétel kissé nehézkesebbé válik, bizalmas körben az emberek valamivel nyugodtabbak, sokan nyíltan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb csak a padlót bámulják, vagy fejüket csóválják, mielőtt a társalgást belekezdenék. Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen Keblére el megdöbbentő felfedezést? Vajon miért kezelik a megtervezettség felismerését intellektuális értelemben ennyire kesztyűs kézzel? A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten felirat olvasható. Tudnék, ilyen intelligencia, ami messze felülmúlja a mi képességeinket. Egy verébnek a működése messze felülmúlja a képességeinket. A fáknak az életkora, a teknős kora, a bálnának a képességei, a sasnak a szeme, és nem is akarom sorolni, a fűszálat nem tudjuk utolérni. Mi a fűszálban lévő klorofil működését nem tudjuk leutánozni. Olyan hatásokkal tudnánk szervetlenből szerves anyagot előállítani, hogy ez egyszerűen lenyűgözni az embert, és nem tudjuk megtenni. Tehát azt kiáltja, üvölti a természet, hogy egy fölöttünk álló minket, a képességeinket messze felülmúló intelligencia van a háttérben. Figyeljük meg, milyen érdekes a logikája az embernek, amikor valamit nem akar megérteni. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik Földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Mondok egy kódolt információt. Tititá. Ilyen sugárzás nem bocsát ki egy bolygó sem. Tititá. Ennyi. Erre azt mondjuk, ez csak intelligenciától származhat. Minden sejtben lévő exaktul kódolt információ sok könyvet megtöltene, de bizonyosan tudjuk, hogy az életet nem intelligencia teremtette. Ezt tanítják meg az iskolában. Tititá. Hoz képest. A kódolt intelligencia. 20-30 évig, 50 évig kutatták, hogy a DNS-nek megfejtsék a kódját és a működését. Nem egy és nem két ember, generáció, tudósok generációi. És erre azt mondjuk, hogy véletlenül. Szóval úgy tűnik, hogy az ember tudatosan a bibliai igét beteljesíti, kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten szava által állt elő. Néhány példa is rámutat az intelligens tervezőre, annak értelmére, bölcsességére és gondviselésére. van egy gyönyörű ige Jeremiás könyvében, ami úgy kifejezi a dolog lényegét. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. És ez a teremtő még arra is a teremtményeink keresztül rámutat, én bámulattal merültem ebbe a témába, hogy a teremtővel a természetben. Mert a természetben lévő virágok, füvek, fák, bokrok, levelek, vizek, a felhő, a napfény, stb. Mind arra mutat, hogy ki a teremtő. Tudnék, a keze művei bizonyságot tesznek az alkotóról. Egy művésznél is így van. Ez nagyon beszédes dolog. És azt mutatja a természet, hogy szép, rendezett, törvények vannak benne. És Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, szinte máshogy csinálta a 40 példázatában, mint mindig valami természeti jelenségen, növényen, állaton, madáron, virágon keresztül rámutatott egy lelki törvényszerűségre. Mert a teremtő egyszerre alkotott értelmet, bölcsességet, erőt, hatalmat, szépséget, és mindezt együtt alkotta meg. Összevonta, nem választotta külön. És a természetből kiolvasható a gondviselés, a szeretet, az értelem, a bölcsesség, az erő, a hatalom, a szépség, a fenség, a nagyság, a rend, az arány, a harmónia. Soroljam tovább. 40 ilyen esztétikai kategória van. Tehetünk mi valamit azért, hogy megszülessük? Mondhatjuk, hogy ne legyenek fák vagy füvek? Az életet kapjuk ingyen adományként. Messze erőnket, képességeinket felfogó jelenségek között éljük le az életünket. Jézus azt mondta, kinek van hatalma megnövelni a termetét egy arasszal is? Nekem nincs hatalmam. Én nem mondhatom a körmömnek, hogy ne nőj tovább. A bálnának úgy látszik, mondhatta a medve, hogy én most átfedeztem magamat bőré. Ugye, hogy a zsiráf megnövelte a nyakát, én nem tudom megtenni, mert a józan eszemre figyelek, nem tudom megtenni, és Jézus azt mondta, hogy nincs ezen a földön olyan lény, akinek hatalmában lenne megváltoztatni a lehetőségeit ilyen téren. A Füzéradványi Parkban, Borzsva mellett fényképeztem ezt a fát, de kb. 300 éves. Ez a kar, ami itt kinyúlik, körülbelül leléptem, itt még messze nem a végénél vagyok, kb. 30 méter. Több száz éve így nyúlik kifelé. És még néhány kanyart is csinál. A gyerekek közben rohangálnak rajta. A gyerekekkel szoktam próbálkozni, hogy egy kitett... gyerekek, mennyi ideig bejátok így a karatokat kitartani? Órákon. Hát 5 percig szinte senki se bírta. Talán már így tartották a karukat, ugye? Mert ez a fa, nézzük meg ezt a képességet, ezt az erőt. Ott áll az ember és látja, hogy micsoda erő feszül benne, és amikor megtudjuk, hogy mennyi vizet kell felszívni naponta, hogy ő éltesse önmagát, és mennyi nehézséget kell legyőzdenie, legfeljebb az emberek környezetét, hogy életbe maradjon, hát ez lenyűgöz bennünket. És milyen érdekes, még a természetben benne van az is, hogy gyógyulás, regenerálódás, bibliai szóval élve megváltás. Ellen White írja, ha egy vát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Hadd kérdezzem meg, vajon ez milyen lelki törvényre utal? Ha megsérül valami, elkezd gyógyulni. Ha a kezemet megvágom, nem vérzek el. Ez vajon milyen lelki törvényre utal? Ennek a fának van egy sebe, ami már hosszú ideje így csorog, de mellette van egy másik fa, levágták egy karját, nem vérzett el, nem folyt ki a nedve, és nem pusztult el, hanem nézzük meg, mit csinált. Beépítette, bevarosította, és lezárta a vérző felületet, ugye? Folytatom az idézetet. Így van a lelki birodalomban is, mielőtt a bűn előidézte a nyomort, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Isten előre gondoskodott a természetben gyógyulásról, a lelki világban, a lelki törvényeknél pedig megváltásról. És milyen érdekes, hogy a Biblia pontosan tudja az evolúciónak az állítását, a teremtő következőt írja a római levélben. mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert a mi Istenben láthatatlan tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Nem csak az egyiptomiak imádták a krokodilt, az ibiszt, a macskát, a majmot, és nem akarom sorolni tovább, a napot. A mai ember, amikor azt mondja, hogy az anyag önmagából kialakította az életet, és az anyag a erőforrás, és az anyag törvényei létrehozzák az embert, ezáltal az anyagot isteníti az ember. És a teremtő pontosan tudja, hogy felcserélték az Isten dicsőségét a teremtmények dicsőségével, mint akik az Isten igazságát hazuggá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Megjegyzem, még a Biblia azt is mondja, hogy Jézus Krisztus második eljövetele idejében, aminek a jeleiről a Biblia nagyon hosszan ír, és bizony azt kell mondanunk, hogy bizony itt vannak a küszöbön, azt mondta, hogy ez a kérdés ki fog élesedni. A teremtés és evolúció kérdése, a teremtő tiszteletének a kérdése. És mély meggyőződésünk, hogy a téma iránti érdeklődés, hogy önök is itt vannak, hogy Magyarországon körülbelül idáig a 40-50 könyv jelenik meg az elmúlt évtizedekben a teremtés-evolúció kérdéskörben. Rengeteg helyen lehet erről előadást tartani, és érdekli az embereket, hogy ebből a DVD-ből, amit itt lejátszottak, és megnéztünk, körülbelül 2000 fogyott el, de legalább még 2000 elfogyott, úgyhogy másolták, és most újabb ezret nyomnak. Ez, ha megszámoljuk, kb. 10-20 ezer embert jelent, aki tud róla és hallott róla. Az embereket érdekli ez a kérdés, és szeretnének gondolkodni, mert hogyha a teremtő a mi eredetünk, akkor vajon a teremtő mit mond a mi célunkról? És még szeretnék egy utolsó szemponttal lezárni az előadást, egy 3-4 perces kis vetítéssel, amit szeretnék úgy önök elé állítani, mégpedig egy olyan szempontot, amiről ebben a könyvben is külön írok, a elrejtettség és bensőségesség című fejezetben, hogy érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy a mi testünket, a mi lényünket, az önök lényét, testét ki alkotta? Milyen törvényekkel alkotta? Vagy nem kötelez-e ez bennünket valamire? Akár életmód terén védjük a testünket, akár lelki törvények terén, az életet adó erkölcsi törvényekhez ragaszkodunk-e? Ha az ember ezt felfedezi és meghallja azokat az igéket, a 139. Zsoltárnak az igéje lesz ez a kis vetítés, hogy valaki pontosan tudta, hogy megalkot bennünket, előre elgondolta, tervet szőtt ránk nézve, ezáltal kifejezte a szeretetét, hogy gondoskodni fog rólunk, hogy szeret bennünket, értelmes és jó célt akar nekünk adni, és az életünket el szeretné vezetni egy olyan világba, ahol minden nyilvánvaló, és nem rejtett lesz az igazság és a szépség, hanem valóságos beteljesedés ő benne. Hát erről szól ez a kis vetítés. Hát köszönöm szépen a figyelmet.